Az izraeli Hamász háborúval folytatjuk, annak legfrissebb aktualitásairól kérdezem elsőként Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ami nevezetesen az, hogy az izraeli miniszterelnök azt jelentette be, hogy Izrael szárazföldi műveletre készül a gázai övezetben. Nos, az, hogy történik az erre való felkészülés, már nem egy új keletű dolog, az már sokkal inkább, hogy itt az elmúlt időszakban elindult egy polémia azzal kapcsolatban, hogy Izraelnek egyáltalán megéri-e részt vennie egy ennyire kétséges kimenetelű utcai harcban, de most ismételten ez deklarálta ezt a szándékot a Benjamin Netanyahu. Gyakorlatilag ön mit gondol ebből a kérdésről? Eldőlt, hogy megérne Izraelnek ez a szárazföldi gázai bevonulás?
Ugye itt Izraelnek Netanyahunak a személyes rövidtávú érdekei ütköznek Izrael hosszú távú érdekeivel, és egyébként a nyugati világ érdekeivel is, amely egyértelműen és egységesen kiállt Izrael mellett ebben a konfliktusban. Az izraeli társadalom bosszút akar, tehát az izraeli társadalom mindenképpen meg akarja torolni a Hamasz vezetésén, a Hamasz katonai szárnyán, amit ugye a nyugati világ döntő többsége terrorcsoportnak tart, az iszlám világban meg szabadságharcosoknak tartják őket. Ugye itt rögtön látszik, hogy azért nagyon komoly ellentét van kelet és nyugat között ennek a mozgalomnak a megítélésében. Ez a rövid távú dolog. Személyesen Netanyahu pedig több bírósági eljárás zajlik ellene korrupciós ügyekben, hatalommal való visszaélés miatt. Az ő esetében fennáll annak a lehetőség, hogy többet már nem lesz miniszterelnök, mert nyilván egyszer lecsukják valamiért. És ezeknek az ügyeknek ugye az izraeli bírósági rendszer független még. Nem véletlen, hogy óriási tömegtüntetéseket kiváltva igyekezett ezt a függetlenséget pont Netanyahu kormánya megszüntetni. Tehát ez a rövid távú érdek. Hosszú távon Izraelnek nem érdeke egy szárazföldi háború, hiszen épp hogy elindult egy lassú normalizálódás az arab államok és Izrael között, ezek az úgynevezett Ábrahám egyezmények. Több arab ország gyakorlatilag most már lassan 80 éves fennállása után elismerte Izrael államot ennek részeként. De küszöbön állt Szaúd-Arábiával a megegyezés. Na most ezt nyilván a Hamasz támadása elsősorban ezt igyekezett megakadályozni, és hát ennek a legnagyobb haszonélvezője Irán. Tehát rövid távon nyilván Izrael bosszút akar. Egy elhúzódó háborúban viszont Irán, amely folyamatosan készül, lásd, ugye a közelmúltban iráni szervezésben összeült, hát hogy is mondjam, csak a térség legkeményebb terrorcsoportjainak egy ilyen dream teamje, tehát az iszlám dzsihád, a libanoni Hezbollah, meg ugye maga a Hamasz, amelyik a gázai vezetet uralja, és ugye megbeszélték, hogy hogyan kell folytatni az izraeli háborút. Tehát félő, hogy esetleg Libanon, sőt, akár Szíria is belekeveredik ebbe a dologba. Ugye nem a központi kormányzat egyik esetben sem az, amelyik ezt a háborút erőlteti, hanem az országban többé-kevésbé független működő terrorcsoportok, amelyek mögött, vagy politikai mozgalmak, amelyek mögött Irán áll a háttérben támogatóként. A nyugati világ meg egyértelműen nem szeretné, ha Izraelbe menne. Ugye most már ott tartunk, hogy nyilván nem hisszük el a gázai egészségügyi minisztérium adatait, mert azt is a Hamasz ellenőrzi, tehát valószínűleg alaposan felfelé kerekítenek, de ha csak a felét vesszük, ami közel reális, akkor is már ott tartunk, hogy több mint kétszer annyi palesztin áldozata van a háborúnak már, mint izraeli, és a palesztin áldozatok döntő többsége gyerek. Ami annyira nem meglepő, mert ugye a gázai övezet teljes népességének jóval több, mint a fele, még nincs 18. Tehát ugye a gázai övezetben nagyon fiatal a társadalom. És ez egy elhúzódó háborúban azt fogja jelenteni, hogy napi szinten fognak jönni halott palesztin gyerekekről, akár tucatjával, hanem százával a felvételek.
Mert hogy ez nyilvánvalóan irreális, hogy minden civil elhagyja a térséget.
Így van, és ezért jelentősen növekedni fog a zsidóellenes hangulat világszerte, főleg ahol jelentős muszlim közösségek vannak, De ugye a nyugati világban a hagyományos szélsőjobboldali pártoknak sem kell a szomszédba menni azért, hogy antiszemitává váljanak. Tehát már nem csak az arab és a palesztin ügyet támogató muszlim származású lakosok tüntetnek, vagy a palesztin állam, sőt ad abszurdum sajnos a Hamasz mellett, hanem bizonyos szélsőjobboldali szervezetek is azt hangoztatják, hogy a Izrael az egy harami állam. Tehát, hogy hosszú távon ez Izrael nemzetközi helyzetét borzasztóan elronthatja ez a konfliktus.
Hogyha megtörténne a szárazföldi bevonulás, akkor az ottani háború harci cselekmények mihez hasonlítanának jobban? Egy hagyományosabb háborúhoz, amit mondjuk az orosz-ukrán fronton látunk, amikor egymásnak feszül két hadsereg, vagy inkább lenne egyfajta ilyen gerilla háború, partizán akciókkal, merényletekkel tűzdelve? Hogyan nézhet neki elképzelve egy ilyen szárazföldi művelet?
Azt látni kell, hogy a Hamasz ugyan államként tekint magára, de nem az. Tehát a félig meddig állami jellemzőkkel rendelkező szervezet, ami bizonyos területi mondjuk uralommal is rendelkezik, de nincsen a Hamasznak igazi hadereje. Tehát azt sem tudjuk pontosan, mennyi harcosa lehet, meg hát mit nevezünk harcosnak. Ugye több százezer olyan férfi van, akiknek ha kezében nyomnak bármilyen fegyvert, akkor azt mondják rá, hogy harcos. A egyes becslések szerint 30-40 ezer úgy, ahogy kiképzett harcos lehet a Hamasznak, nyilván több százezer fegyveres tud még csatasorba állítani. Kérdés, mennyi fegyvere van a szervezetnek? Ugye Irán, meg az iszlám világ radikálisabb országai azért igyekeztek az elmúlt években rengeteg fegyverbe juttatni az övezetbe, különféle csempészhajókon, alagutakon, ezekre az izraeli állam, meg egyébként Egyiptom, amit ugye a Hamasz őse, a muzulmán testvérek ugyanúgy fenyeget radikális mozgalomként, és igyekezett ennek gátat vetni. Nem, semmiképpen nem egy Ukrajna típusú háborúra kell készülni, hiszen az egyik oldal eleve aszimmetrikus erőkkel rendelkezik, tehát a Hamasznak nincsenek harckocsiai, nincsenek repülőgépei, nincsenek helikopterei, van viszont mindenféle drónja, különféle zömmel, orosz, kínai, de részben egyébként Afganisztánban, Irakban zsákmajolt amerikai eredetű páncéltörő rakétája, egy-két váról indítható légvédelmi rakéta, tehát igazából ez kb. Faludzsa ostromához fog hasonlítani. Azzal az óriási különbséggel, ugye ez az iraki háborúban zajlott, az amerikai csapatok igyekeztek megtisztítani a radikális iszlamistáktól ezt a települést, hogy ott tényleg az volt, hogy egy hetet adtak a polgári lakosságnak, és nyitottak nekik folyosókat, ahol elmehettek. Ugye a gázövezet minden irányból le van zárva, Egyiptomba sem mehetnek, mert az egyiptomi kormány attól fő, hogy ott ragadnak utána, és Egyiptomban már most 8 millióra becsülik a külföldről oda menekültek számát. Tehát ez igazából egy borzasztó brutális városharc lesz. Bizonyos szempontból, ha már az ukrán háborúnál tartunk, Bakhmut vagy Szoledár, vagy most Avdiivka ostromára fog hasonlítani, hogy csak az izraeliek nem olyan ostobák ebből a szempontból, mint az oroszok, hogy egyik emberhullámokkal támadjanak. Az izraeli tüzérség, a légierő gyakorlatilag lépésről lépésre fogja megsemmisíteni a levegőből, elsősorban precíziós fegyverrendszerekkel a célpontokat, de utána be kell menni a gyalogságnak. Tehát ugye területet megtisztítani, elfoglalni, még mindig lövész katona, gyalogos katona kell, úgyhogy az izraeli veszteségek is százakra fognak rúgni halottakban. Attól függ, hogy mekkora részét fogja az izraeli haderő megtisztítani, elfoglalni Gázának, és itt felvetődik az a kérdés, hogy ez megéri-e Izraelnek. Úgyhogy nagyon sokan azt mondják, hogy bár Izrael folyamatosan fenyegetőzik a szárazföldi támadással, de egyáltalán nem biztos, hogy végül be fog menni, mert az irgalmatlan veszteségeket fog az izraeli haderőnek is okozni.
Önmagában az izraeli haderő pedig a világ egyik legmodernebb hadereje, és tényleg, ahogy említette is, teljesen aszimmetrikus a viszony, hogyha csak tényleg a haderőket, a fegyverkezési helyzetet figyeljük a két fél között, bár rengeteg fegyverhez jutott hozzá a Hamász is, kínai vagy orosz segédlettel, afganisztáni segédlettel. Összességében, amiket most láthatunk, izraeli támadások, rakétatámadások, azok mennyire bizonyítják be azt, hogy tényleg az izraeli légierő a legmodernebb eszközökkel, csúcs technológiával támad. Közzétettek egy videót az úgynevezett Iron Sting rendszerről, erről is meséljen kérem, hogy az izraeliek gyakorlatilag tényleg a világ legmodernebb fegyver arzenáját tudják, vagy tudnák felvonultatni? Még akkor is, hogyha egy ilyen utcai harcban ez nem biztos, hogy sokat számítana.
Izrael a világ első 20 országa között van, ha védelmi költségvetésről beszélünk. Ugye Izrael állam, a zsidó állam éves szinten olyan 3 milliárd dolláros katonai támogatást kap az Egyesült Államoktól, amit az USA nem pénzben ad oda, hanem Izrael ezért mindenféle amerikai fegyvereket vehet. Tehát rendkívül korszerű az izraeli haderő fegyverzete, muszáj is. Ugye a 8 millió zsidó az körülbelül 1,5 milliárd baráti muszlim között él, tehát Izrael nem veszíthet háborút, mert akkor szó szerint halomra mészárolják a lakosságát, elüldözik a túlélőket, tehát Izraelnek minden háborúját meg kell nyerni, és éppen ezért a mennyiségi fölénnyel szemben Izrael mindig a minőségi fölényre igyekezett támaszkodni. Ugyanakkor valóban egy ilyen beépített, sűrű lakott területen, amit nem szabad elfejteni, 2007 óta teljesen a Hamas ural. Az izraeli haderő még 2005-ben kivonult, és ugye 2005 és 7 között a Fatah mozgalom, a mérsékelte palesztin politika irányzat, és a Hamas kvázi egy polgárháborút vívott Gázáért. Ott a házak többsége kiserőd, alagútrendszerek vannak több szintben a város alatt, alá vannak épületek, utak aknázva, tehát óriási veszteségei lesznek az izraeli haderőnek ide vagy oda, mert a betontörmelék kupacok, meg a félig meddig kiégett betonépületek, egyáltalán mindenféle városi környezet, az a gerillának kedvez. Ugye a másik félnek a minőségi fölényét erodálja. Ugye ez az úgynevezett Iron Sting, ez egy rendkívül ritka fegyver abból a szempontból, hogy a 120 mm-es aknavető nem nagyon fejlesztenek ki irányított lőszert. Az Iron Sting az egy gyakorlatilag lézeres és GPS-es vezérlésű aknavető gránát. Itt arról van szó, hogy ennek a robbanó ereje, meg a lövedék mérete 14 kiló, szemben mondjuk a 155-ös lőszerrel, ami hát típustól függően, hogy ez a legelterjedtebb NATO lőszer, 45-50 kiló. Ezeknek a csökkentett pusztító képessége, ami lényeges, mivel beépített területen kell őket használni, ezért az izraeli haderő, ami 22-ben jelent meg ez az irányított lőszertípus, tehát ez egy relatíve új fejlesztése Izraelnek, és ez az első éles harci alkalmazása. Igyekszik ezzel is a polgári áldozatok számát csökkenteni, tehát nem egy mondjuk 500 kilós vagy 250 kilós légi oldású bombával, nem egy nagyjából 50 kiló 155 mm-es lőszerrel semmisítik meg a célpontot, ha akkora méretű, hanem a lehető legkisebb eszközzel, precíziós módon, de sajnos így is elkerülhetetlen az úgynevezett másodlagos károkozás, hiszen a Hamas hírhette arról, hogy a saját palesztin lakosságot is élő pajzsnak használja, tehát bármit érdemes megsemmisíteni, azt a Hamas iskolák, mecsetek, piacok, kórházak mellé, ennek önszmenekült táborokba, vagy azok alá helyezi el. Így ezeknek az irányított rendszereknek, lövedékeknek tényleg annyi szerepe van jelenleg, hogy a palesztin polgári áldozatok számát igyekszik ezzel Izrael minimalizálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották az elmúlt percekben. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.